Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Az Adni Jóga nem egy sima jogás kezdeményezés, hanem egy társadalmi vállalkozás, ami fenntartható módon juttatja el a jóga meditatív, testi és lelki jótékony hatásait nehéz élethelyzetbe került, traumát átélt emberekhez. Ebben az epizódban az Adni Jóga alapítóival beszélgetünk.
Nagyon szuper, szóval sziasztok, kedves Adni Jóga! Nagyon köszi, hogy itt vagytok és beszélgettek ma velünk a Vénusz Projekt Podcastben. Az első kérdésem, vagy kérésem, hogy meséljetek egy kicsit magatokról, hogy kik vagytok ti, és hogy milyen projektjeitek vannak, ami miatt mi most megkerestünk titeket, és beszélgetünk veletek.
Jó, akkor kezdem én. Először saját magamat, aztán az Adni Jógát. Én Kalmár Anna vagyok, és 4,5 éve alapítottam meg az Adni Jógát, ezt a társadalmi vállalkozást, ahol mi nehéz sorsú és hátrányból induló emberekhez juttatjuk el a jóga fizikai és mentális lelki jó hatásait. Most már 18-an oktatók és operatív csapat. És hogy mindezt fenntarthatóan meg tudjuk tenni, céges jógáink is vannak, és alkalomattán főleg nyáron a város különböző pontjain, most épp a Margit-szigeten is tartunk pop-up órákat, ahova pedig bárki csatlakozhat és támogathatja a jótékony célunkat. Én kezdetben mindent is csináltam az Adni Jógán belül, de most már a jótékony órákért és az oktatói közösségünkért vagyok felelős az ilyen vezetői és stratégiai feladatok mellett.
Sziasztok, én Manzák Enikő vagyok, én 2 éve csatlakoztam az Adni Jógához, és igazából az én fő feladatom az az, hogy a vállalati oldalt vigyem, tehát pont azt az oldalát ugye az Adni Jógának, ahonnan mi a támogatásokat tudjuk szerezni ugye cégektől, és ez tudja biztosítani azt, hogy fenntarthatóan tudjunk működni, mint társadalmi vállalkozás. Illetve oktatóként is részt veszek a csapat mindennapjaiban. Jótékony óráim is vannak, és vannak céges óráim is, úgyhogy ezzel igyekszem támogatni a csapatot, az Adni Jógát.
Igen, itt sok az átfedés, elég sok mindenki, aki az operatív oldalon dolgozik az Adni Jógában, általában jógaoktató, de van ellenpélda is.
Ezt pont meg akartam kérdezni, hogy mindenki ezt csinálja-e, mert ideális vállalkozásnak tűnik, de meséljetek egy kicsit arról, hogy miért létezik az Adni Jóga, vagy mi az, ami megkülönbözteti mondjuk egy egyszerű jóga stúdiótól?
Hát ugye a mi alaptézisünk, vagy az egyik ilyen alapmondatunk, hogy a jóga mindenkié, és nem kéne, hogy a jóga egy luxus legyen, és igazából ezért is létezünk, tehát ez a fő célunkkal is összekapcsolódik. Mi azt szeretnénk, hogy a jóga, mint egy ilyen tudományosan megalapozott, tényleg egyensúlyra ösztönző eszköz, tár, az ne csak azokhoz juthasson el, akik ki tudják fizetni a stúdióban annak a díját, hanem mondjuk olyanoknak, akiknek szintén szüksége lenne rá, akik anyaotthonokban élnek, akik mondjuk a lakhatásukkal küzdenek, vagy éppen menekülni kényszerülnek egy másik országból, és mondjuk nyilván nekik nem opció, hogy leugorjanak a stúdióba, de mi elvisszük nekik ezt az eszköztárat, és megmutatjuk, hogy hogyan tudnak egy kicsit jobban lenni általa.
Ti ugye civil tevékenységet végző társadalmi vállalkozás vagytok, hogyha lehet ezt így mondani. A transzparenciát hogyan oldjátok meg? Ugye lehet nektek, ez még így idevág, hogy lehet nektek önkéntes munkával is, ha jól tudom segíteni, illetve pénzzel, illetve hát persze azzal, hogyha a támogatói óráitokon valaki részt vesz, hogyha jól értesültem. Szóval, hogy hogyan oldjátok meg, hogy transzparensek tudjatok maradni, és hogy tudjuk, hogy működik ez a cég.
Ugye, ahogy mondtam az elején, a bevételünknek egy jó részét a cégektől kapjuk, tehát azért szervezünk ugye céges együttműködéseket, irodai jógaórát, eseményjógákat, sőt már szerveztünk jógatábort is cégeknek, hogy ebből tudjuk ugye fedezni a jótékony tevékenységünket, és a cégeknél nagyon fontos az, hogy ugye hozzá tudják tenni ezekhez az eseményekhez az, hogy itt azért van egy CSR program is, vagy egy CSR program részben az, amit ők csinálnak. Feléjük szoktuk riportálni azt, hogy közben milyen jótékony órákat tartunk meg, illetve úgy szoktuk ezt hívni, hogy van egy ilyen van-for-van elvünk, tehát amikor megtartunk egy 60 perces jógaórát egy irodában, akkor azért cserében mi minimum egy jógaórát meg tudunk tartani jótékony csoportoknál. És akkor természetesen az igazából egy nyilvános információ, hogy mi milyen helyeken tartunk órákat, jótékony órákat. Úgyhogy ezt a weboldalunkon is szoktuk kommunikálni, és különböző közösségi média platformokon. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy olyan dolog, amit próbálunk minél többször hangoztatni, de azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy néha nehezen megy át ez a társadalmi vállalkozás dolog, mert ugye Magyarországon még nem olyan ismert ez az egész modell.
Mm. Egy kicsit tudtok most is beszélni arra, hogy egyrészt hol tartotok jógaórákat, vagy hogy kik azok, akik érdekeltek erről az oldalról, illetve hogy ezt, mert úgy értem, hogy akik vásárolnak nálatok jógaórát, ők kicsodák, illetve hogy utána hova mentek a jótékony jógaórákkal konkrétan? Hogyha megnevezhettek pár egészen konkrét példát.
Persze, kezdjük a jótékony órákkal. Nekünk igazából ugye ez így az alfája és omegája az adni jogának, úgyhogy általában azzal kezdünk minden. 15 rendszeres csoportunk van most, amik vagy hetente, vagy két hetente futnak, és gyerekekkel és felnőttekkel is jogázunk. A felnőtt csoportjaink közül menekült nőknek tartunk jógaórákat, anyaotthonba járunk, sérült gyereket nevelő anyukáknak tartunk például jógát, és most elkezdtünk egészségügyi dolgozókkal is jógázni, daganatos megbetegedés túlélőivel is, és nemrég szenvedélybetegségből kifele jövő emberekkel is. Ez igazából úgy működik, hogy amikor egy új oktató csatlakozik hozzánk, akkor az ő ilyen társadalmi érzékenysége, vagy amilyen társadalmi probléma hozzá közel áll, vagy társadalmi csoport, ott indítunk el jótékony jógaórákat, mert azt látjuk, hogy a legszorosabb kapcsolat igazából az oktató és a csoport között van, és tök fontos ez az elköteleződés az oktatók részéről. Úgyhogy ez a jótékony, és akkor amikor ugye ezeket támogató emberek velünk jógáznak, az kétféleképpen tud megtörténni, vagy magánszemélyként, vagy cégként, ahogy már Enikő is mondta. Cégként most már 10 cég áll mellettünk, akik mind nagyon nyitottak és menők szerencsére, és vagy eseményszerűen, vagy rendszeresen rendelik meg tőlünk a jógát. Itt vannak, nem tudom, nagy gyógyszercégtől kezdve ilyen kisebb startupokig igazából elég sokféle cég, és magánszemélyként pedig vagy az ilyen nyílt óráinkhoz lehet csatlakozni, most épp a Margit-szigeten, vagy pedig van egy Patreon oldalunk, ahol rendszeres jóga videókért és tartalmakért cserébe, és természetesen támogatást nyújtanak itt is az emberek nekünk. Úgyhogy az utóbbi kettőt egyébként a Facebookunkon, meg a websájtunkon is mindenhol el lehet érni, meg lehet találni.
Tökre érdekel, hogy mi a különbség oktatói oldalról a két csoport között? Jóga oktatóként ugyanúgy viselkedtek a cégekkel, magánszemélyekkel, mert nem úgy értem, hogy ugyanúgy viselkedtek, nyilván nem köpitek le őket az óra közben, mert nem erről szól, hanem hogy felmerül bennem, hogy mondjuk, ahogy említetted, érzékenynek kell lenni egy téma iránt, és gondolom bizonyos kifejezések triggerelőek lehetnek, ahogy bizonyos módszerek meg külön, ment, hogy extrán jók.
Igen, vagy akár bizonyos mozdulatok is. Ez tényleg egy tök jó kérdés.
Köszönöm, Hanna. Köszönöm.
Jó, hogy te is itt vagy.
Hát alapvetően nekünk minden óra, amit tartunk, az egy traumatudatos szemléletben valósul meg, amiről szívesen beszélek mindjárt egy kicsit hosszabban, de szerintem Enikőnek nagyon jó tapasztalatai vannak arról, hogy mondjuk akár ugyanazon a napon milyen megtartani egy jótékony és egy céges órát egymás után.
Igen, tehát az összes oktatónk minden órán tényleg a traumatudatos szemléletet szokta szem előtt tartani, de éppen a múltkor volt egy ilyen beszélgetésünk az oktatókkal, vagy egy tapasztalatcsere, hogy a céges óráknál van, hogy ezt mondjuk a gyakorlók ilyen túlerőltetésnek érzik, mert hogy itt csak az egyik példa arra, hogy mit jelent az, hogy traumatudatos jóga, hogy ez egy nagyon megengedő dolog, és nem úgy instruálunk, hogy mondjuk nyújtsd ki a kezed, és emeld fel, és állj egy nagy terpezbe, minél nagyobb legyen, stb., hanem mindig azt mondjuk, hogy most akkor próbáld meg ezt, esetleg nézd meg, hogy ez is megy-e, stb. Stb. Tehát tényleg nagyon megengedőek vagyunk. És ez a jótékony óráknál egytől egyig megvalósul, a cégeseknél pedig egy elég nagy rugalmasságra van szükségünk, hogy lássuk azt, hogy az adott csoport mit igényel, mennyire érzékeny mondjuk ilyen szempontból. De azért nekünk az a véleményünk, hogy valószínűleg minden céges órán van egy-egy olyan ember, aki ezt igényli, csak nyilván ez nem derül ki egyértelműen. Úgyhogy itt meg kell találni mindig azt az egyensúlyt, ami még éppen jó, és ami biztonságos. Tehát igazából igen, talán ez a legjobb megfogalmazás, hogy mi mindig egy biztonságos környezetet szeretnénk teremteni a gyakorlóknak, mindegy, hogy jótékony vagy céges óra.
Meg hogy a jótékony óráknál még talán az fontos, hogy bár a céges órák sokszor hasonlóan néznek ki egymáshoz képest, tehát mondjuk egy A és B cégnél megtartott óra az hasonló lesz, a jótékony csoportoknál nincs ilyen kiszámíthatóság, tehát ott tényleg minden egyes csoport más, minden egyes csoportra rá kell külön készülnünk, mondjuk akár, ugye mi jótékonysági szervezetekkel karöltve juttatjuk el ezeket a jógaórákat a nehéz sorsú embereknek, és olyankor a jótékonysági szervezetnek a tudását és tapasztalatát is megkérdezzük, és arra is szükségünk van, hogy tudjuk, hogy mondjuk, nem tudom, gyerek otthonba mit tanácsolnak, hogy mi hogyan vigyük be azt, amit mi tudunk, és hogyan adaptáljuk a tudásunkat arra a közegre. Úgyhogy itt van egy elég hosszú felkészülési folyamat, és hát lehet, hogy a rugalmasság az igazából minden területen kulcs szó nálunk.
Micsoda kis szó vicc?
Miben segíthet egy anya otthonban élő nőnek, aki mondjuk családi erőszak áldozata, a jóga? Hogyan tud segíteni a célközönség tagjain konkrétan, vagy miben tud segíteni? Mert szerintem mondjuk aki jogázik, vagy jogázott már életében, annak azért lehet fogalma arról, hogy mi mindenre jó a jóga, de nem biztos, hogy most csak olyanok hallgatják ezt az adást, persze.
Igen, az most már egyre szélesebben elfogadott, és egyre több kutatással alátámasztott dolog, hogy a jóga például stresszkezelésben nagyon sokat tud segíteni, önértékelésbe, akár tényleg akár koncentrációba, tehát egy csomó faktor van, ami úgy eleve mindenkinek jót tesz, de hogyha olyan csoporttal dolgozunk, ahol nagy eséllyel vannak traumatizált emberek, akkor itt még extra faktorok is bejönnek a képbe, mert hogy abban egyre biztosabb igazából minden tudományos megnyilvánulás, hogy a trauma az egy olyan dolog, ami nem csak a lelkünkbe, vagy így kognitív szinten valósul meg, hanem a testünkbe is elraktározódik, és sok akár mély trauma annyira ott van a testünkbe, hogy akár verbalizálni még nem is tudjuk. És a jóga egy elfogadottabb módszer arra, hogy ezeket a traumákat elkezdjük oldani. Tehát azáltal, hogy gyakorlatilag egy mozgás meditációt végzünk, megtanulunk kapcsolódni a testünkkel, az a kapcsolat, ami a trauma hatására elveszett, az el tud kezdeni újraépülni. És itt nyilván nem, tehát azt szoktuk mondani, hogy nem azt akarjuk mondani, hogy jogázol és minden problémád megoldódik, mert ez nem így van, és hogyha traumáról van szó, akkor biztos, hogy kell pszichológiai segítség is. De hogy ezek a módszerek nagyon szépen ki tudják egymást egészíteni, és a jóga nagyon jó tud lenni arra, hogy ami a testünkben ott van, és mondjuk akár a kognitív szinten még nincs ott, vagy nem tudunk vele mit kezdeni, vagy úgy érezzük, hogy mondjuk lelkileg már így, mintha túlléptünk volna rajta, de még mindig elsírjuk magunkat, akárhányszor, nem tudom, egy pillangó pózba rakjuk a lábunkat, akkor itt biztos, hogy ezzel van még dolgunk, és mi azt szeretnénk, hogy észrevegyük azt, hogy egyáltalán a társadalmunkban több traumatudatosság kell, és soha nem tudhatjuk, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik ott vannak a jógaóránkon, vagy akik ott vannak a baráti társaságainkban, vagy akikkel az utcán találkozunk.
Milyen érdekes most, hogy mondod, jut eszembe, vagy így esik le, hogy akiket felsoroltatok, hogy kikhez jártok, nagyon sok olyan csoport van, akik mondjuk szerfüggők, vagy daganatos betegségből felgyógyultak, akikről tudom, hogy sokan úgy érzik, hogy elveszítették a kapcsolatot a testükkel. Szóval gondolom, ez sem véletlen, hogy ilyen csoportokat választatok, vagy úgy érzik, hogy a testük ellenük fordult, vagy úgy érzik, hogy a testük már nem önazonos.
Igen, pontosan, és mi azt szoktuk mondani, hogy a traumatudatos jóga által megtanulunk újra biztonságban lenni a saját testünkbe. Tehát, hogyha történt veled valami rossz dolog a múltba, és mondjuk akár ez egy testi rossz dolog volt, akkor az a természetes mechanizmusa a testünknek, hogy ez az elnyomás, kevesebbet érzek, nem figyelek oda rá, teljesen szétkapcsolódok tőle, Azért, mert egyszerűen nincs meg az a biztonság a saját testedbe, ami az ilyen alapvető, kényelmes és kiegyensúlyozott létezéshez kéne. És valahogy ezt próbáljuk meg mi újra hangolni. És egyébként kapunk is olyan visszajelzéseket, hogy sokkal jobban vagyok a testemmel, meg észreveszem, hogy vagyok. Ezek az alapvető dolgok, hogy érzem magam a bőrömbe. Ezeket nem kérdezi meg magától az ember a hétköznapokban szerintem, de amikor a jogaórán így rávezetnek, akkor megtanulod magadtól is megkérdezni, hogy na de most tényleg hogy érzem magam.
És egyébként hogy választjátok ki, hogy hova mentek? Vagy hogy van bármilyen szűrő, vannak olyan csoportok, akikkel nem dolgoznátok együtt?
Hát alapvetően úgy választjuk ki, tényleg a jógaoktatók döntenek ebbe, ami ahova éppen ők szeretnének menni. Most nemrég például csatlakozott hozzánk valaki, aki már tök régóta szeretett volna egészségügyi dolgozókkal jógázni, és akkor így együtt létre tudjuk hozni ezeket a csoportokat. Szerencsénk van, mert a legtöbb oktató, aki csatlakozik hozzánk, azt szokta mondani, hogy vagy már ő megpróbált ilyen jótékony csoportot saját magától létrehozni, vagy egyébként már megálmodott valami nagyon hasonlót, mint az adni jóga, csak mondjuk egyedül tök nehéz a tettek mezeire lépni, és akkor így közösen tudunk egy-egy ilyen társadalmi célért jótékony csoportokat kitalálni. Olyan nincs, hogy mi azt mondjuk, hogy na, ott biztos nem tartunk jogát, de olyannal már találkoztunk, hogy mondjuk akár ilyen sztereotípiák miatt vallási, kötődésű szervezetek azt mondták, hogy ők nem szeretnének jogát, mert hogy nem értik pontosan, hogy mi az.
Most volt egyébként pár nappal ezelőtt a felvételhez képest, hogy nem jut eszembe egy afrikai országban, egy ilyen nagy jogázást tartottak egy arénában, és a konzervatívak, vagy egy konzervatív párt ellentüntetést tartott, és megrohamozták ezt a stadiont. Nagyon durva volt látni, hogy ők úgy fogták fel, hogy a jóga egy nagyon rossz ördögtől való dolog, és a híveiket rá tudták arra venni, ugye egy muszlim országról beszélünk Afrikában, hogy kövessék őket, és próbálják meg ellehetetleníteni ezt a jóganapot.
Ehhez nekem egy gondolatom van egyébként, ami szintén egy picit kötődik a traumatudatossághoz, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy mi tényleg ilyen mindfulness és tudományos alapú jógát tartunk nagyrészt az adni jógába, és hogy ezeket a misztikumokat egyébként nekünk is feladatunk úgymond feloszlatni a jógán belül. Mi is tartunk muszlim hölgyeknek, menekült nőknek jógaórát, és például ott ők megmondták, hogy ők nem értik mi ez, hogy namaszté, meg hogy miért beszélünk egy ilyen nyelven, amit ők nem hallanak. Én el tudom képzelni, hogy ez kívülről úgy hat, hogy hát azt sem tudom, hogy mit mondanak, meg valami imádkozás van ott a végén. Szóval a traumatudatosságban az van, hogy azon a nyelven beszélünk, amit mindannyian értünk, és hogy nyilván, hogyha mantrák vannak, vagy nem tudom, om van, vagy namaszté, vagy ilyesmi, az szuper, meg az hozzátartozik a jógához, csak hogy akkor ezt meg kell magyarázni, hogy az mit jelent, mit mondunk most, mi ennek az alapja. És igazából mindent vissza lehet vezetni arra, hogy ez egy ilyen testi és lelki egyensúlyra ösztönző technika, tár, vagy eszköztár.
Egyébként itt a kettő, és ez nem feltétlenül kell benne legyen az adásban, csak hogy érdekelne, hogy titeket például nem támadnak-e meg sokszor kommentben, vagy akár támadni természetesen szimbolikus értelemben, mondjuk olyan követői a jogának, akik mondjuk a nagyon tradicionális vonalat követik, és úgy gondolják, hogy a jogához, a jogázáshoz be kell avatódni. Mert szerintem a közösségi médián nagyon erősen észrevehető egy ilyen kontraszt azok között, akik próbálják elvinni minél szélesebb rétegben, minél több emberhez a jogát, mert hogy a joga lehet mindenki, ugye, ahogy ti is halljátok, és azok, akik nagyon ragaszkodnak a nagyon tradicionális, beavatásszerű formákhoz, és nagyon féltik a jógát ettől, és illetve érdekelne, hogy ha van ilyen tapasztalatotok, akkor mi erről a véleményetek?
Amúgy nem nagyon van,
nem? Nem, szerencsére minket ezek eddig elkerültek.
Nem igazán, meg ugye nagyon sok jogaoktatóval, egyrészt sok jogaoktatóval dolgozunk együtt, de nekünk van ez a traumatudatos jogaoktatói továbbképzésünk. Hogyha valaki oktató és érdekli mondjuk így ez a pszichológiai vonatkozás, meg a traumák és a jóga kapcsolata, akkor el tud velünk jönni egy kétnapos online utazásra és kurzusra, ahol erről beszélgetünk, és ott is maximálisan pozitívak a visszajelzések. Úgyhogy vagy szerencsénk van, vagy valahogy minket elkerül ez az igazán kritikus szegmens, vagy nem tudom, hogy itt mi van, de nem szoktunk ilyennel találkozni.
Akkor én most egy kicsit lehetek kritikus veletek, mármint nem úgy, hogy most kritizálni foglak titeket, De van egy kérdésem, ami ne vegyetek úgy, hogy ez így én így gondolom, vagy hogy ez az én véleményem, de hogy szerintem felmerülhet valakiben az, hogy miért jobb jogaórát tartani, mint mondjuk direktben pénzt adományozni ezeknek a csoportoknak, ezeknek a szervezeteknek. Szerintem részben megválaszoltátok, de ez egy olyan téma, amit még boncolgathatunk egy picit.
Hát mi szoktuk azt mondani, hogy abban is kicsit mások vagyunk, mint a többi civil szervezet, mert egyébként mi egy alapítványi jogi formával rendelkező szervezet vagyunk, hogy nem azt csináljuk, hogy van egy adott közeg vagy csoport, mondjuk akár egy érintetti kör, vagy egy tényleg hely a világban, ahova mi oda megyünk, és minél több módon próbálunk meg segíteni az ott lévőknek, hanem egy kicsit fordított logika, hogy itt vagyunk 18-an, és mindannyiunknak az életében rengeteget segített az, hogy rájöttünk, hogy a testünkkel, a légzésünkkel, és ezzel az egész rendszerrel, ami a jóga, jobbá tudjuk tenni a hétköznapjainkat. És ez az az eszköz, ami nekünk is segített, amit szeretnénk minél több helyre elvinni. Van, hogy félreértik egyébként a modellünket, és azt hiszik, hogy ugye pénzt gyűjtünk a nyílt jóga óráinkon azért, hogy jótékonysági szervezetekhez elvigyük azt a pénzt, de hogy ugye igazából itt az van, hogy partnerségre lépünk, és hogy a jóga által adunk. Nem tudom, hogy ez milyen lenne, hogyha konkrétan pénzt adnánk más jótékonysági szervezeteknek, de amiben biztosak vagyunk, az a társadalmi hatásmérésünk, ahol megnézzük, hogy milyen változásokat tudunk hozni a velünk gyakorló embereknek az életébe, és azt látjuk, hogy igazából még akkor is, hogyha ők nagyon nehéz élethelyzetben lévő emberek, tudunk egy olyan dolgot nyújtani, amivel a saját sorsukon tudnak segíteni. Tehát aki tényleg elkezdi, akinek működik ez a jóga dolog, mert azt is látjuk, hogy nem mindenkinek. Tehát van, akinek futnia kell, meg boxolnia, és úgy tudja kiengedni magából a felgyülemlett feszültséget, és ezt maximálisan tiszteletbe tartjuk. De sok mindenkinek az, hogy odafigyel a testére, és úgy mozdul, ahogy jól esik a testének, az egy ilyen tök nagy megvilágosodás, vagy nem tudom, egy új dolog, amivel nem találkozott ezelőtt. És azt mondják, hogy egyszerűen így ez át tud fordulni, hogy akkor is, ha ideges, mert mit tudom én, ügyet kell intézni, vagy éppen valami nagyon rossz dolog történik vele, és emlékszik, hogy a jóga órán megtanulta, hogy 3 mély levegő, és ezzel a légző gyakorlattal egy kicsit ki tudja magát így egyensúlyból tudja magát hozni, vagy hogy nem kell rögtön, nem tudom, nekiesni a másik embernek, hanem tényleg az hátralépek, és átgondolom, hogy most mindfulness, és itt vagyok a jelen pillanatban, és itt a légzésem, és itt a testem, és hogy tök sokat tud tényleg az ilyen hétköznapi helyzetekbe is javítani, és segíteni az, amit a jógán megtanultak. Úgyhogy a visszajelzések alapján nagyon jó és fontos, amit adunk nekik. Az nem tudom, hogy mi lenne, ha mást adnánk nekik, de hogy ez elég sok embernek szerencsére működik.
Ez a társadalmi hatásmérés, ez hogy néz ki pontosan, hogy készül egy ilyen mérés?
Hát ez szerintem minden szervezetnél más. Nyilván nagyon nehéz mérni azt, hogy valakinek egy kicsit, nem tudom, jobb lesz a napja csütörtöki napokon jóga után, és akkor az biztosan a jóga miatt van-e. De mi úgy csináljuk, hogy azt folyton nézzük, hogy hány ember, melyik óránkra a gyerekek, felnőttek, stb. Hogy jönnek, tehát hogy tényleg ilyen alapstatisztikákat tudjunk csinálni az óráinkból. Van egy ilyen kérdőívezés módszerünk, amikor a kb. 3 havonta újra kitöltenek a gyakorlóink egy kérdőívet, és akkor egyébként ott a WHO ilyen jól lét tesztje alapján megnézzük, hogy mi a helyzet a jól létükkel, a mentális és lelki jól létükkel, meg interjúzni is szoktunk kb. Egy évben egyszer, és akkor azt általában egy külsős ember, vagy csapat, vagy együttműködő partner végzi, és a jóga óra hatásairól, és a jogázásnak a hatásairól teszünk fel kérdéseket. Az is nyilván nagyon jó visszajelzés és hatásmérés, hogy valaki 3 éve minden héten 2-szer jár velünk jogázni.
Konkrétan milyen pozitív hatásai vannak, hogy csak így egy kicsit beszéljünk tele konkrétumokról? Mi az, amit mértek például? Mi az, amin látjátok, hogy jól működik?
A hatásmérésünk alapján igazából 3 síkon tudunk hatni a hétköznapjaira. Azoknak, akik hosszú távon és rendszeresen jogáznak velünk, tehát ezt hozzáteszem, hogy ez nem úgy néz ki, hogy egy jogaórára eljön valaki, és akkor utána ezt a megvilágosodás szót már mondtam, ezt lehet visszaszívnám, ez nem biztos, hogy ideig lesz. De a lényeg az, hogy van ennek egy fizikai hatása, tehát ezt nagyon sokszor halljuk, hogy fájt a hátam, elkezdtem jógázni, sokkal kevésbé fájnak az ízületeim, a derekam, jobban kihúzom magam, jobb a tartásom, stb. De hogy utána jön egy ilyen mentális és érzelmi szint, ami kezdődik azzal, hogy jobban alszom, vagy hogy belenézek a tükörbe, és jobb érzés belenézni a tükörbe. Van önbizalmam, nem tudom, oda tudok állni a főnököm elé jobban, mint azelőtt, vagy hogy azt tudom mondani a családomon belül, hogy már pedig nekem is kell idő, amit saját magamra szánok. És talán ez az utolsó példa, ez már nem is ilyen mentális és lelki hatás, hanem valamilyen további, mi úgy hívjuk angolul, hogy empowering impact, de erre még nem találtunk jó magyar kifejezést, tovagyűröző hatás, vagy valami ilyesmi, ahol meg ugye az van, hogy már egy kicsit így a családba is beszivárog a jogának a hatása. Tehát nem is biztos, hogy csak az egyén életében, hanem mondjuk, nem tudom, például a sérülő gyermekeket nevelő szülőknek tartott óránkon szokott az lenni, hogy most már van olyan idő a héten, ami az anyuka ideje, és ez az ő ideje, és ott az egy óra, amit tényleg ő csak magáért csinál. És lehet, hogy ez ezelőtt nem volt így, de hogy ez egy picit újra definiálja az ő helyzetét, akár a családon belül, akár a hétköznapjait.
Arról még egy kicsit faggatnálak titeket, hogy honnan jött konkrétan az ötlet. Ugye már egy több ízben így hangsúlyoztuk, hogy Magyarországon ez eléggé újszerű formula, és hogy egyébként egy csomóan nem is értik elsőre. Hogy született meg konkrétan ez az üzleti modell a fejetekben? Fejetekben.
Hát ez úgy indult, hogy én kb. 5 évvel ezelőtt önkénteskedni voltam Görögországba menekültekkel, egy menekültábor mellett, és eredetileg azért mentem, hogy angolul tanítsak gyerekeket, de ott volt egy csoport fiatal nő, akik szerettek volna valami mozgásterűséget csinálni, én meg addigra jógaoktató voltam, bár nem nagyon oktattam előtte csoportnak órát, és akkor elkezdtem nekik jógaórákat tartani, és ott igazából így 2 hónap közösen gyakorlás alatt rájöttem arra, hogy eddig például nem voltak meg a megfelelő eszközeim, és a megfelelő tudásom ahhoz, hogy ilyen nehéz élethelyzetben lévő embereket oktassak jógára, de arra is rájöttem, hogy ennek milyen ereje tud lenni, mert elképesztő volt látni, ahogy emberek, akik nem tudtak lefeküdni az elején a hátukra, mert azt mondták, hogy ők arra képtelenek, és ők nem érzik ezt a biztonságot, 2 hónap végére csak relaxálni akartak gyakorlatilag. És akkor én addigra már nagyon érdeklődtem ez iránt, a társadalmi vállalkozási világ iránt, Angliába tanultam, és ott már egy picit jobban előre haladott ez az egész, és nagyon tetszett az, hogy egy szervezet saját bevételeket generálva igazából a saját stratégiáját és irányvonalait tudja meghatározni, úgyhogy mikor hazajöttem, akkor eldöntöttem, hogy megpróbálok elmenni az ilyen kedvenc itthoni jótékonysági szervezeteimhez, és ott jógaórákat tartani, meg arra is, hogy megpróbálom ehhez megteremteni tényleg így bevételek kapcsán, vagy bevételek segítségével a fenntarthatóságot. És ez az elején úgy nézett ki, hogy felhívtam a barátnőimet, hogy jöjjenek át jógázni, és dobjanak egy pár, nem tudom, 100 forintost egy üvegbe, és akkor én abból veszek jógamatracokat a jótékonysági helyszínekre. De szerencsére aztán az évek során kinőtte magát ebbe a modellbe, amikor rádöbbentünk, hogy cégekkel kell együttműködni ahhoz, hogy a fenntarthatóságunk meglegyen, és akkor ez a modell elkezdett működni, akkor igazából utána is néztünk, hogy létezik-e már ilyen a világon. És bár pontosan ilyen, mint az adni joga nincsen, de azért a társadalmi vállalkozás, mint koncepció, tehát egy szervezet, vagy egy kezdeményezés, ami nem csak pénzügyi értéket teremt, hanem társadalmi értéket is, az egy-egyre elterjedtebb dolog.
És milyen élmény volt, most Anikő, téged is kérdezlek, vagy hát elsősorban téged kérdezlek, sőt, hogy becsatlakozni ebbe a folyamatba egyáltalán hogyan találtál rá, mert nem láttam, hogy LinkedIn-en pozíciót hirdettetek volna, társadalmi vállalkozásba üzleti érzékkel rendelkező jógaoktatót keresünk címmel, vagy nem látom a Margit körúton.
Meg fogsz lepődni, mert konkrétan sales managert kerestek akkoriban a lányok, ilyen heti pár órában, és mivel nekem sales-es tapasztalatom van, ezért és jógaoktató is voltam már akkor, ezért úgy voltam el, hogy ezt nekem írták ki, ezt az álláshirdetést, talán nem a LinkedIn-en találtam meg, de mindegy. És, És igazából én akkor konkrétan azzal a céllal csatlakoztam, hogy valami ilyen társadalmi ügyben tudjak segíteni, és a tudásomat hozzá tudjam adni, és amikor az első beszélgetés megvolt, akkor az világos is lett számomra egészen pontosan, hogy mire van szükség, hogy cégeknél kell terjeszkedni, hogy megteremtsük a fenntartható, ezt a fenntartható modellt. Úgyhogy ott viszonylag hamar egyébként el is indult ez a közös munka, és akkor a jóga oktatási rész pedig kicsit később kezdődött, hogy oktatóként is becsatlakoztam.
Mesélsz egy kicsit a... Bocsi, csak hogy nem akarom én kérdezni, Enikő, csak szerintem nagyon érdekes a jótékonysági csoportja, amit tart. Hogyha arról egy picit, nem tudom, mesélsz, le tudjuk tenni majd valahova.
Hát, hogy jó, beszéljek most róla?
Aha, igen, igen, abszolút szeretjük, hogyha nekünk nem kell munkát végezni, és az egyik interjú alanyunk kérdezi a másik interjú alany, szóval nyomjátok nyugodtan.
Csak ömlik a pénz közben.
Csillognak a dollárjelek mindkettőnk, mind négyünk szemében, bocsi, itt így.
Szóval az én jótékony csoportom az pont a daganatos betegségből felépült emberkéknek szól, illetve azoknak, akik mondjuk ápolnak daganatos betegeket, és itt a Magyar Rákellenes Liga az a segítő szervezet, akin keresztül igazából mi eljutunk hozzájuk. És szerintem ami fontos, hogy ezeket a jótékony csoportokat úgy kell elképzelni, hogy nem 50-60-70 emberrel jogázunk egyszerre, hanem ezek általában kisebb csoportok, és mi mondjuk így a hatást tényleg nem mennyiségben próbáljuk mérni, hanem minőségben. Ez a csoport, ez most több mint egy éve indult el, és egyébként főleg ilyen szeniorkorú hölgyek voltak azok, akik így az elejétől jöttek, és ami még egy érdekesség, de egyben oktatóként nehézség, hogy online indult, ugye akkoriban még azért bőven be voltunk szerintem otthon zárva, és azért is indult online. Viszont ez azóta is online maradt, mert hogy az ország különböző pontjairól járnak a hölgyek. És igazából ott kialakult most már egy ilyen 4-5 fős társaság, akik tényleg rendszeresen járnak erre az órára. Az elején még be se kapcsolták a kamerájukat, nem szóltak egy szót sem, hanem tényleg abszolút ilyen mindenki bejelentkezett, és elindult az óra típusa volt, és akkor kb. Egy év kellett ahhoz, hogy most már a kamerákat bekapcsolják, hogy most már tényleg nagyon várják, hogy tudjanak jönni. Most a nyári időszakban kérték, hogy később legyen, hogy biztos, hogy jöjjenek, és a napsütéses időt ki tudják használni, és aztán jöjjenek jogázni. Most már beszélgetnek is néha velem, szóval tényleg ez egyébként oktatóként nagyon sokat ad, és fel tud tölteni. Úgyhogy ott kevésbé beszélünk arról, sőt nem beszélünk arról, hogy nekik mondjuk az egészségügyi hatása az milyen a jogának, hiszen ők nem is ismerik egymást. Ezért én nem hozhatom föl egy órán azt, hogy most akkor neked pontosan mi a betegséged, vagy miből gyógyulsz éppen ki. Ott inkább tényleg azt látjuk így hatásként, hogy amikor beépül az ő életükbe egy ilyen rendszeresség, és akkor tényleg így a végén látom a csillogó szemeket, még akár így online videón keresztül is, hogy akár szinte már meghatódva arra is volt példa, így megköszönik az órát, akkor az nagyon-nagyon jó érzés. És szerintem akkor tudjuk azt, hogy jó munkát végzünk, és hogy erre szükség van.
Tök jó, hogy ezt behoztad, mert erről akartalak is kérdezni titeket, hogy oktatóként nektek mit ad, akár úgy, hogy így, ahogy mondod, látni a csillogó szemeket, meg az, hogy bekapcsolják a kamerát, el tudom képzelni, hogy csodálatos, akár úgy, hogy ti tanultok-e valamit csoportoktól, amit utána az életetek további részében tudtok alkalmazni?
Hát szerintem igen, erről biztos mindannyiunknak más és más élményei vannak így csoportoktól függően, de szerintem extrán, ahogy Enikő is elmondta, így extrán nagy lelki löketet tud adni az, hogy mennyire hálás egy-egy csoport ilyenkor, meg például amikor csináljuk velük az interjúkat, és akkor utána megkapjuk, hogy miket mondtak, vagy kapunk visszajelzést tőlük, és nemrég volt egy olyan egyébként, hogy egy hölgy, mindegy, egy ilyen filmet csináltunk az Adni Jogáról, és akkor megszólalt az egyik gyakorlónk, aki kb. Fél éve minden héten járt élőben egy csoportba jogázni, és annyira szép azt hallani, hogy pont amit szeretnénk elérni a jogával, az így az így nem úgy, hogy a szájába adtuk a szavakat, hanem csak visszaigazolódik. Ő például elmondta, hogy egy hely van így az életébe, ahova úgy tud odajönni, hogy nem várnak el tőle semmit, hogy nem erőltetnek rá semmit, hanem ő tényleg önmaga lehet, ő így szabadnak érzi magát, és ez az a jóga óra, mert ide eljön, és itt azt mondják neki, hogy ha nem akarod, nem kell csinálni. Nyugodtan pihenj, amikor szeretnél pihenni. Meg hogy most már sétál az utcán, mert ez egy kisebb városban volt, Pest megyében ez a jógaóránk, és itt sétál az utcán, és szembe jön egy jógás ismerőse, és akkor megölelik egymást, és ez is milyen jó, hogy egy ilyen közösség elkezdett kialakulni. Szóval oktatóként valamilyen szempontból mi nyilván facilitáljuk, hogy ez létrejöjjön, és tényleg így extra löketet ad, meg így extra sok boldogság forrást. És ugyanakkor nyilván nehéz is, mert sokszor olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiknek nagyon-nagyon nehéz az élete, és iszonyú szomorú a sorsa, és meg kell tanulnunk ettől valahogyan távol tartani magunkat lélekbe, mert amit mi adni tudunk, az a jóga, és onnantól gyakorlatilag kint vagyunk a mi kompetencia határunkból, és nem tudunk segíteni többet a velünk gyakorlóknak. Úgyhogy szerintem ez is egy nehéz része, ezt így meghúzni, ezt a határt.
Igen. Még talán a céges órákat hoznám csak azért fel, mert azt gondolom, hogy ott is nagyon sok mindent tanulhat az ember oktatóként, de én azt érzem, hogy az adni jóga meg erre aztán végképp egy tök nagy teret tud nyújtani, és erre én azt a példát tudnám mondani, hogy ugye, ahogy mondtam, azért a céges órákon is bőven előfordul, hogy mondjuk beteg emberek jönnek, vagy idősebben, nekem mondjuk pont a céges órám is, órámra is főleg idősebbek járnak az egyikre, vagy olyanok, akiknek látszik, hogy különböző problémáik vannak. És nekem ami egy tök nagy boldogság az adni jogás céges óráknál, hogy ott meg tudtam azt tanulni, hogy ahogy nekem megtanították, hogy hogy kell jógát oktatni, az egy módja a jóga oktatásnak. És most itt nem csak a traumatudatosságra gondolok, hanem arra, hogy mondjuk ha bemész egy stúdióba, egy jóga órára, akkor ott az oktató általában, tényleg tiszteleti kivételnek, de hogy általában nincs olyan rész, hogy megállunk, és mondjuk egy pószt vagy gyakorlatot azt így igazán gyakorlunk. Tehát, hogy most akkor ezt nézd meg így, de. És nekem például a céges óránál, az egyik céges óránál egy olyan teremben vagyunk, ahol van tükör, ami szintén nem egy jogikus dolog, tehát mondjuk egy jogateremben azt leszokták takarni, de hogyha már itt van tükör, és teljesen kezdőkkel gyakorlok, akkor azt én kihasználom arra, hogy megállunk, és akkor, hogyha most jogázunk, akkor tényleg egy-egy jógapószt, azt akkor nézzük meg, hogy is néz ki, miért is jó neked, nézd meg magad a tükörben, és tudom azt, hogy nem tudom, Anna nem fog oda jönni hozzám, és mondja azt, hogy már pedig te nem biztos nem így tanítottad a jóga oktatást, hogy ezt így kell csinálni, hanem azt a részét tudom nézni, hogy én mivel fogok a legnagyobb hatást elérni abban a csoportban, akikkel lehet, hogy mondjuk csak 12 alkalmat fogok együtt jógázni, de aztán ők is azt fogják érezni, hogy nekik ez ad valamit.
Azt ugye már így átbeszéltük, hogy azért nagyon sokszor kifejezetten nagy kulturális különbségek vagy eltéréseknek az áthidalása is feladatotok, de itt most engem az is nagyon érdekelne például, aztán lehet, hogy erre nincsen válasz, vagy nem akartok rá válaszolni, és akkor szintén ki tudjuk vágni, hogy esetleg mondjuk hátrányos helyzetűek esetében az esetleges úgymond ilyen vagyoni vagy gazdasági akadályokkal hogyan birkóztok meg, mi ezre a módszeretek? Gondolok itt például arra, hogy a jóga felszerelés elképesztően drága, például egy megfelelő matrac, amin tényleg lehet jógázni, és tényleg nagyon fontos, hogy jó legyen a matrac, mert különben nem lehet jól elvégezni a gyakorlatokat. Erre van esetleg valamilyen módszeretek vagy technikátok, hogy ezt hogyan ugorját? Meg. Akár lehet az, hogy helybe mentek az ilyen emberekhez, és visztek nekik cuccokat.
Hát ennek több aspektusa is van. Az egyik az, hogy alapvetően nagyon sok csoportunk tényleg abszolút kezdő, vagy nagyon kezdőhöz, tehát hogy a kezdőhöz közeli. És hát nekem az a tapasztalatom, nem tudom, hogy annak meg tudsz erősíteni, hogy ott még nincs akkora hatalmas jelentősége annak, hogy te most egy 20 000 forintos matracon próbálsz meg mondjuk egy háromszög poszt megcsinálni, vagy egy, nem tudom, true story 3 000 forintos matracon, és, És emiatt ez nálunk még olyan nagyon nagy problémát nem vetett föl. Most pont céges oldalon vannak ilyen kérdések, de ott is azt tapasztaljuk, hogy nem annyira bonyolultak ezek a pózok, vagy nem annyira haladó pózokat gyakorlunk, ahol hatalmas probléma lenne az a matrac kérdés. Nyilván az, hogy ki hogy van felöltözve, az abszolút senkit itt nem érdekel, és tényleg próbálunk ettől abszolút el is vonatkoztatni. Nem tudom, hogy Anna, te ehhez mit tennél hozzá.
Igen, csak ugyanezt, hogy azt is szoktuk mondani, legalábbis én a saját óráimon sokszor szoktam mondani, hogy ez egy olyan dolog, amit otthon, az ágyon ülve, vagy a földön ülve is ugyanúgy igazából meg tudsz csinálni, meg a jogának az alapjaiban nem is feltétlenül van benne, hogy te azt milyen matracon csinálod, bár volt már közös kampányunk a Mandukával, és akkor iszonyú jó matracokat kaptunk adományba, és azokat azóta is nagyon-nagyon értékeljük és imádjuk. De talán ami szerintem itt tökre releváns, az, hogy amikor ugye bejött a COVID, akkor nekünk online-ra kellett váltanunk igazából minden csoportunkat, ami volt olyan csoport, ahol nem volt lehetséges, de itt jött be a képbe az, hogy mi ugye más jótékonysági szervezetekkel dolgozunk együtt. És hogyha volt olyan, hogy mondjuk az eszközök ahhoz, hogy valaki online jogázzon, nem voltak meg, mert egy okos telefonjuk se volt, akkor a jótékonysági szervezet, akik ott vannak és nekik segítenek, ők tudtak segítséget nyújtani, és mi azon keresztül tudtunk elérni hozzájuk. Tehát itt az együttműködés nekünk egyébként is nagyon központi, de a COVID alatt ilyen kulcsfontosságú szerepe lett.
Covidra még mindjárt visszatérek, mert van egy ehhez kapcsolódó kérdésem, de előtte az előző kérdéshez kapcsolódva pedig az jutott eszembe, hogy és azt, hogy küzditek le, ami nem feltétlenül anyagi akadály, szerintem inkább mentalitásbeli. Magyarországon és egyébként Angliában is a joga egy ilyen klasszikusan közép-felső középosztálybeli privilégium per nem is tudom, mutató, igazából meg státuszszimbólum nagyon gyakran.
De abszolút elitizmussal átitatott szerintem, ami miatt sokan nem mernek belekezdeni.
Ja, kezdve adna, hogy egy alójogás nadrág olyan pénzekbe kerül, hogy még fiatal dolgozó emberként sem engedhetném meg magamnak, odáig, hogy egy ilyen szépségkultusz, meg nem is tudom, az Instagramon, közösségi médián egy ilyen vékony fehérnő kultúra épült ki köré.
Igen, mi hát pont ezt igyekszünk szerintem megtörni ezt a igen, ezt a fejekben Magyarországon, és ugye az elején erre is utalt Anna, hogy részben ezért is jött létre az Adni Joga, hogy ne 3500 forint per alkalomért tud elmenni valaki jogázni, akinek ugye nincs erre pénze. És talán itt azért egy fontos dolog, hogy olyan, tehát amikor van mondjuk egy oktatói felvétel, ami mondjuk évente egyszer vagy kétszer szokott lenni, hogy kiírjuk, hogy keresünk oktatókat, ott azért azt gondolom, hogy fontos szempont az, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, meg olyan emberek tartsák ezeket az órákat, akik már elnézésre sem ezt az elvet képviselik, vagy nem azt képviselik, hogy a jóga egy elit dolog, vagy egy luxus dolog, hanem hogy tényleg a hatásaival foglalkozunk, és ne azzal, hogy ez hogy néz ki. Úgyhogy szerintem ez belülünk nagyjából természetesen tud jönni, szóval nem akarunk ilyen erőltetett kommunikációt se erre rá fűzni. Nyilván nem rakunk ki olyan képeket, amik mondjuk azt sugalnák, hogy ez egy luxus dolog, vagy nem tudom, nem úgy öltözünk föl a jóga óráinkon, mint oktató, talán ezeket tudjuk megtenni.
Viszont ez nagyon szeretnénk, hogy legyen végre egy Adni jogás fiú valamikor a csapatban, vagy hogy egyáltalán több férfi járjon az óráinkra, mert ugye ez az ilyen nemi sztereotípia is ott van, hogy a jóga az egy ilyen női dolog.
Igen.
Itt néha azt mondjuk, hogy akkor ez nem jóga, hanem stretching, vagy home workout a céges óráknál például, és akkor már is jönnek a középvezetők is, akik férfiak.
Igen, hát arra nincs nagyon sok esély, hogy ezt a podcast adást most egy jógaoktató férfi hallja, mert csak statisztikailag sem, de ha esetleg valaki mégis, akkor nagyon szuper.
Férfiak! Gyertek! Ritkán mondok ilyet, ritka az a kontextus, ahol ezt kérem. Visszatérve egyébként az előző válaszodhoz, még a COVID kapcsán, nagyon érdekelne, hogy ez is egy hasonlóság szerintem kettőnk között, hogy Nektek is a működéseteknek egy jó része COVID alatt volt, ahogy nekünk is, és hogy hogyan birkóztatok ezzel meg, milyen, vagy hát mi történt veletek az a nagyjából 2 év alatt, amit most az epizód kedvéért mondjunk lezártnak.
Kegyünk el, és közben mindannyian az ujjunkat csúriba tettük.
De egyébként valószínűleg nem lezárt, mert hogy mondtátok, hogy vannak még online csoportok, szóval végül is akár hosszú távú.
Igen, egy ilyen hibriditás az kialakult. Hát én úgy foglalnám össze, hogy megfordította nálunk kicsit a dolgokat a COVID arra a 2 évre, mert hogy előtte nagyon erősek voltunk jótékony órába, és mondjuk kb. 2-3-szor annyi jótékony óránk volt, mint céges óránk, ami nyilván nem egy fenntartható működés. És a COVID-ban meg az történt, hogy a jótékonysági csoportjainkat nagyon nehéz volt elérni, a gyerekcsoportjainkat lehetetlen, mert bár próbáltunk online gyerekjogát tartani, nem tudom, gyerek otthonba, meg átmeneti otthonba, de hát ez nem tudtuk megugrani, hogy ez hogy lehet igazán jól csinálni. Viszont a céges óráink azok pedig abszolút megnövekedtek, meg a COVID óta igazából egyre nagyobb a nyitottság erre, hogy foglalkozunk a mentális egészségünkkel, hogy figyeljünk erre oda, akár céges körökbe, akár ezen kívül, és ez nyilván egy tök jó fordulat így a társadalmunk életébe, és az már csak egy másodlagos kérdés, hogy nekünk is jó a fenntarthatóságunk szempontjából.
Igen, abszolút, illetve kénytelenek voltunk ugye megugrani azt, hogy online oktassuk a jogát, mert tényleg a cégek, csak olyan cégek voltak velünk hajlandók akkor beszélni, akik erre nyitottak voltak, és vannak, akiknek ez egy nagyon jó pont volt, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, mert mondjuk nem csak az van, hogy egy budapesti irodának a dolgozóit szerették volna bevonni, hanem, tehát volt olyan áruházlánc, ahol az ország minden területén vannak áruházak, és az ott dolgozó emberkéket szerették volna bevonni a jogaórákba, és erre ugye az online megoldás volt a lehetőség.
Igen. És egyre több ilyen hibrid dolog van azóta pedig. Tehát mióta ennek az ilyen nagyon szigorú covidos dolognak vége, azóta meg sokszor van, hogy ugye az van, hogy élőben jogázunk, de van valaki, aki külföldre akar becsatlakozni, vagy van cég, aki kifejezetten kéri, hogy online is legyen, meg élőben is legyen, és akkor ezt is most már meg tudjuk oldani. De hát az elején ez nem így nézett ki, emlékszem az első ilyen krízis megbeszélésre az oktatókkal, hogy mi ez a Zoom, ez hogy működik? Azóta nagyon nagy utat tettünk meg.
Tehát, hogyha valakinek most szimpatikus volt ez az epizód, és szeretne bármihogyan támogatni titeket, akkor milyen lehetőségei vannak erre?
Hát szerencsére tök sokféleképpen lehet minket támogatni. Nyilván már az, hogyha követtek minket és velünk tartotok Instagramon, Facebookon, stb., az is szuper. Hogyha ezt fokoznátok, akkor Patreonon is lehet minket követni egy ilyen szimbolikus havi adománnyal, és ennél pedig még nagyobb elköteleződés, hogyha esetleg eljöttök a Margit-szigeten nyáron egy óránkra, ezek kedden vannak 7:30-tól, vagy hogyha kánikula vagy eső van, akkor a bagásbazárnak a Pozsony utcai terébe. És hogyha pedig esetleg olyan cégnél dolgoztok, ahol szerintetek van erre nyitottság, akkor ajánljátok be az Adni Jogát, és mi nagyon boldogan fogunk menni, és jogaórákat tartani nektek, ti pedig abba is segítetek, hogy egy hátrányból induló csoportnak is el tudjuk vinni ezáltal a jogát.
Nagyon szuper. Én már csak azért is befejezném ezt az epizódot, mert a 10. perc óta azon gondolkozom, hogy mennyire szeretnék jogázni egyet. Szóval rám megtette a hatását a beszélgetés. Gyorsan meg is nézem az egyik YouTube videótokat, mert ugye ott is megtalálható pár gyakorlatsorotok. Hanna, nem tudom, van-e kérdésed még?
Nincsen kérdésem. Köszi szépen nagyon, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok, és majd persze linkeljük szépen az epizód leírásába minden felületen, hogy hol lehet konkrétan megtalálni titeket.
Köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.